A mai adást a Nozibó támogatta.
Szerintem az anyukáknak kellene ilyen rövid képzéseket tartani, amiben ilyen tök egyszerű dolgokat elmond, hogy hogy szívd a gyerek orrát, 15 másodperc vagy 30 másodperc, és akkor mivel szívjad, mennyi ideig. Nem kell a kezeden kipróbálni, hogy rácuppan-e a tenyered bőrére az orrszívó, mert ha az már oda rácuppan és így meghúzza, az már régen rossz. Tehát vannak olyan porszívók, amik nagyon durván szívnak, és azt gondolják a szülők, hogy ez itt tuti lesz, közben meg nem. Ezzel szemben a Nozibónál nem ilyen elven működik, tehát nem vákumos elven működik, és így is tök jó ki lehet szívni a sűrű, meg a hígabb váladékot is, és nem okozunk nyálkahártya duzzanatot, ami egy ilyen ördögi kört indít el.
Gyereknevelés, szoktatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te?
Te hogy vagy? Úgy igazán.
Gyere, ülj le közénk. Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj anyukám.
Az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
Megint ősz van, és képzeljétek el, hogy olyan naptárat vezetek, amiben, tudjátok, ilyen 5 éves, egymondatos naptár, és szeptember 6-án, idén szeptember 6-án visszanéztem a tavalyiakat, és tavaly már szeptember 6-án beteg volt egy gyerekem, és akkor, ahogy haladtam a napokkal, úgy szép lassan mindenki lebetegedett, és visszahallgattam az adást is, és tök emlékszem, hogy amikor tavaly fölvettünk egy ilyen betegségekről, gyerekbetegségekről szóló adást, akkor addigra már mindegyik gyerekem volt egyszer beteg. Talán nektek is, nem emlékszem.
Szerintem éppen akkor voltunk benne.
Igen. És hogy most, amikor ezt a beszélgetést most felvesszük, szeptember 29-e van, és egy gyerekem se volt még beteg.
De tegyük hozzá, hogy az időjárás az most inkább augusztusi, mint tavaly, amikor szeptember 1-én leesett a nagy eső. Nem tudom, ugye, szóval, hogy itt szerintem, mármint, hogy tök oké, tök ügyes vagy, nem azt akarom mondani, csak hogy nyilván sokkal jobb az idő, és nem annyira nyálkás, mint mondjuk szeptemberben lenni szokott.
Így van, de az biztos, hogy 3-szor annyi vitamint tolok beléjük, de tényleg most már mindent is főzök, adom nekik, de közben meg azért nehezítő tényező, oké, hogy napközben 29-30 fok van, viszont reggel nagyon hideg van. Úgyhogy, de itt van velünk a stúdióban ismét, ahogy tavaly előtt is egy hasonló témában itt volt velünk dr. Lengyel Boglárka. Szia, Bogi!
Sziasztok!
És arról fogunk téged faggatni, hogy mi az, amit elrontunk, ha elrontunk, mit tegyünk, mit tehetünk szülőként, hogy kitoljuk ezeket az őszi betegségeket, vagy hogy ha már betegek a gyerekeink, akkor kicsit enyhítsük ezt az egész dolgot.
Hát én orvosként azt láttam, ha így visszanézek az elmúlt hónapokra, ahogyan te is visszatekintettél, hogy nincs már meg a rendelőben az a korábbi évekre jellemző nyári menetrend, hogy alig vannak beteg gyerekek. Most valahogy összefolyik. Nálunk nyáron is voltak betegek a gyerekek. Igaz, hogy akkor a hányós hasmenős, de azért volt torokgyulladás, volt skarlát, volt bárányhimlő. Most már összefolyik a tél, a nyár, az ősz, a tavasz, és nem tudom azt mondani, hogy nagyon-nagyon szezonális betegségek vannak. Jó, persze van, a légúti hurutok azért gyakrabban fordulnak elő télen. De az, hogy egy gyerek beteg, vagy nem beteg, és hogy szezonálisan beteg, vagy nem beteg, hát az már így összefolyik. Tehát nektek nem is tudom, mondjam azt, hogy szerencsétek van, vagy jól eteted a gyerekeket, vagy sokat vannak a szabad levegőn, sokat mozognak, és ez, vagy jól alszanak, és elegendő mennyiséget alszanak, és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ne legyen beteg, vagy kevésbé legyen, vagy gyorsabban túljusson rajta.
Ez egyébként ennek a felső légutinak nyár elején van egy ilyen még egyszer ilyen felugró tendenciája, nem? Vagy legalábbis nálunk az volt, hogy tudjátok, amikor jön a meleg, és kocsiba is elkezdünk légkondizni, az óvodában is az alvos szobát egész délelőtt hűtötték, hogy mire alszanak, lehűljön a szoba, és akkor ott nyár elején biztos, hogy mindenki egy két hétig taknyos megköhög.
Akkor ne egy gombócfagyit, anya, hanem kettő gombócfagyit, és akkor nagyon meleg van, akkor jó, még egyet, még egyet. Ez is hozzájön szerintem, legalábbis én azt látom, hogy amikor fagyizunk, akkor biztos, hogy nyáron betegek lesznek jobban.
Az is lehet, meg az öltözködés is, tehát nem vagyunk hozzászokva az évszakváltásokkor, hogy olyan hirtelen lesz a reggeli hűvös után a meleg, vagy a meleg után a hűvös, és az óvodákban előfordul az, hogy a gyerekek valahogy rajta maradnak a szeren, nagyon föl vannak öltözve, mert hát megszokták, hogy az évszaknak megfelelően jó sok ruhát fölvesznek, és közben kint meg meleg van. És akkor több réteg ruhában rohangálnak kint, leizzadnak, aztán visszamennek akár egy lehűtött szobába. Tehát, hogy vannak öltöztetve, az is sokat jelent. Nem attól fázunk meg, hogy változik az időjárás, hanem attól, hogy hogyan alkalmazkodunk hozzá. Tehát a nyálkahártyák védekező képessége milyen a keringése azoknak. Tehát nem az a baj, hogy hideg van, hanem az, hogy például a fagyinál. Azok a kórokozók mindig ott vannak, csak amikor lehűtöd a nyálkahártyát, nem lesz olyan jó a keringése, nem lesz olyan jó a védekező képessége, és akkor az a kórokozó, ami normálisan is ott van, és semmit nem csinálna, az elkezd szaporodni, vagy éppen erőre kap.
Ezt tudod, miért baromi fontos, hogy mondod, és ezt így légy szíves, mindenki tekerje vissza, és hallgassa meg újra, mert hogy én nekem például van egy olyan gyerekem, aki ilyen, nem tudom, kaméleon vagy sivatagba kellett volna szednie, mert hogy egyszerűen annyira forró vérmérséklet, nem tudok mást mondani rá, hogy ő télen a legnagyobb hidegben is egy kis leggingszel, meg egy őszi kabáttal valójában ellenne, mert nem fázik, és ő csomószor beteg azért télen, mert nem hiszik el az óvónők, hogy ez a gyerek nem fázik, és beöltöztetik, és volt már olyan, hogy értementem, és tacsakokban állt a hátán a víz, és mondtam, hogy így fog megfázni, mert hogy ebbe viszont tényleg megfázik, hogy tök nedvesen szaladgál kint a, nem tudom, 3 fokban.
Nem nagyon szokták figyelembe venni azt, hogy a gyerekeknek különféle alkatuk van. Most lehetne beszélni itt az ajurvédáról, akár a homeopátiáról, vagy bármiről, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen alkatú egy-egy gyerek. Sőt, a pazsmirigy betegségeknél is érdemes lenne arra figyelni, hogy akkor, amikor egy kicsit hűvösebbre fordul az idő, és azonnal beöltöznek az emberek, hogy ott azért valami gáz van a pazsmirigy működésükkel. Tehát kezdjétek el nézni így a környezetetekben a jövő menő embereket, például a tömegközlekedésben, hogy picit leül az idő, azonnal kabátot vesznek fel, és akkor ott lehet a felkiáltó, hogy hajjaj, valami a pazsmirigyével nem oké, mert normális körülmények között az ember képes kisebb hőmérséklet különbségeket kompenzálni. Kicsit didereg, megtermeli magának azt a megfelelő hőt, de egy bizonyos határon túl nem tud. Tehát, hogyha túlhevítik az ő alkatát, akkor igenis jöhetnek olyan betegségek, ami ebből a túlhevülésből adódik. Csak hát sajnos az alkatok, mint olyan, mint hogy mindenki egyéni, az csak a szavak szintjén van meg az evidenciákon alapuló orvoslásban.
Igen. Erről mennyit szoktunk beszélgetni, nem, hogy minden gyereket egy kaptafára.
Hát meg azért ugye nincsen könnyű dolga a pedagógusnak sem. Most ott van a kezében, nem tudom, 20 vagy 25 gyerek, mindenkit megnézni, hogy akkor ő most fázós, vagy éppen kevésbé kell öltöztetni, úgyhogy nehéz.
Biztosan nehéz, csak valahogy látszik, ha valakinek gyufafeje lesz, majd kicsattan a feje, olyan vörös, akkor amikor futnak, a másik gyerek meg nem olyan, akkor csak feltűnik, hogy a kis lackónak más a hőtermelése, vagy ő másképpen működik. Én nem voltam pedagógus, nem akarok senki felett pálcát törni, csak azt gondolom, hogy úgy, ahogy hozzám is jár 1000 gyerek, van, akit gyakrabban látok, hát látom, hogy izgul, hogy pirosodik ki, amikor bejön, akkor hogy kéne vele beszélni ahhoz, hogy ne izguljon annyira, szóval azért erre figyelni kéne.
Meg hát egy 4-5 éves gyerek már tudja is mondani, és mondjuk az én lányom mondja is erőteljesen, hogy anya, nem akarom fölvenni, mert melegen van, és akkor lehet, hogy tudjátok, amikor így az, hogy önállóságra nevelünk, mert hogy egyébként ebben tök jók, hogy mindenféle dolgot ráhagynak, akkor ezt is nyugodtan lehet.
Szóval szerintem szülőként nagyon nehéz az, hogy kimegyek, megnézem, milyen az idő. Aha, én így jól érzem magam, de... és akkor végigpörgetem a négy gyereket, hogy jó, melyik fázósabb, nem fázósabb, de egyébként két óra múlva tehát, hogy két óra múlva jobb idő lesz, de most ráadom, de ráadjam-e, és akkor jön a férjem, mert hogy nekem nagyon sok beszélgetésem volt erről az Áronnal az elején, hogy én a Martint túlöltöztettem az elején, mert olvastam azt, hogy a gyerekre mindig egy réteggel többet kell adni, és mondta az Áron, jó, de hogy izzad, és mondtam, hogy jó, de hát az van leírva, és hogy egy első gyerekem volt, és nem tudtam, hogy most akkor jó, hogy még ennyire izzad, vagy már nem jó, hogy annyira izzad, de egyébként azt írják egy csomó helyen, hogy adjak rá még egy réteget, és akkor utána már így ráhagytam az Áronra, hogy menjél ki, nézd meg, hogy neked milyen, mert hogy én fázósabb vagyok, és nekem egyébként nem is működik jól a pajzsmirigyem, hozzáteszem. Szóval, hogy tök nehéz egyébként jól öltöztetni a gyereket, hogy tényleg jól legyen, pedig ez csak egy ruhadarab, úgymond, vagy hogy...
De a következő két heted múlik rajta.
Igen.
De ha rétegesen öltözteted, akkor mindig le tud venni valamit.
Ja, már rétegesen öltöztetem, most már rájöttem, igen, szóval, hogy most már ez van, hogy póló hosszú ujjú, hogyha kell pulcsi, nem tudom, és egyébként a Martinnak az óvodájába ott kifejezetten figyelnek rá, hogy ott például egész év Waldorf Oviba jár, és hogy ott kifejezetten figyelnek rá, hogy mindig legyen rajtuk kalap vagy sapka, hogy ott tanultam meg rétegesen öltöztetni a gyerekeket.
Igen. Ja. Erről az évszakváltásról az jutott eszembe, hogy nekünk egyébként a nyárból őszbe is ilyen nehézkes, pont mondjuk ugyanennél a gyerekemnél, hogy amikor tudjátok elég egy kis nyári ruhából újra fölvenni a leggings, ami az egész lábát takarja, meg a hosszújú, meg a nem tudom, és akkor mindig az szokott lenni, hogy így jó, akkor sétáljunk ki az erkére, érzed, hogy akkor most kicsit hűvösebb, és akkor, de menjünk ki, és akkor, hogy ígérem, hogyha meleged lesz, akkor leveheted, csak legyen nálunk a biztonság kedvéért, mert hogyha nincs nálunk se, akkor nincs opció, akkor fázol, és azért tudom, egy 5-10 perc sétaút, az hosszú. Úgyhogy ez ilyen nehézkes ilyenkor mindig.
De itt tanulja meg a gyerek, hogy te hogy gondolkozol. És igazából ők mintakövetők. Tehát, hogyha látják, hogy te is viszed a kis kardigánodat, vagy viszel papír zsebkendőt, és zsebkendő mindig legyen nálad, akkor lehet, hogy majd elérkezik a tinédzserkorba, és rohadtul fogja utálni, hogy mi zsebkendő, mindig zsebkendő. És akkor egyszer csak meglátod, mit te 25 éves korában, hogy ott van a zsebkendő a táskájában.
Nekünk múltkor, pont ez annyira jó példa, mert pont a múltkor ez volt, hogy senkinél nem volt zsebkendő, csak a kislányom, mert tudod, anya zsebkendő mindig legyen nálunk. És így, tök jó, hogy mondod ezt a példát.
Anya, lánya.
Nálam sosincs. Egyébként. De mindig mondom, hogy megint kellett volna zsebkendőt hozni, és akkor tudod, gondolom, ahogy így kibeszélem magamból, már ez eljut az agyáig, hogy jó, oké, anya mindig mondja, hogy kéne, hogy legyen nálunk, akkor majd én elrakok a kis táskámba, úgyhogy ügyes.
Annyira örülök ennek a példának, amit az előbb mondtál a fagylalttal kapcsolatban, hogy hűl le a nyálka hártya. Nyáron úszótáborban volt a kislányom, és egy fülgyulladást kapott el. És neki egyébként elég jó így a fájdalom tűrő küszöbe, így csak így mondogatta, hogy mintha fájna, de amikor már a harmadik nap mondta reggel, hogy még mindig, akkor elvittem fülorgégészetre. És megkérdezte a doktornő, hogy milyen orrsprét használt anyuka. És én pedig ott nagyon szorongva mosolyogtam, hogy orrsprét, hát kellett volna orrsprét használnunk, szóval így olyan tudásnak nem vagyunk birtokába, ami mondjuk az orvosoknak egyértelmű, de mondjuk anyaként nem tudom, vagy nem tudtam, hogy az orrüreg, az arcüreg és a fül összeköttetésben van, és hogyha fáj a gyerek füle, akkor kezdjek el használni valamilyen orrsprét. És akkor mondtam a lányoknak, hogy csináljunk egy ilyen adást, amiben ezt beszélünk, hogy mit rontunk el anyaként, amit nem biztos, hogy az a legjobb szó, hogy elrontottam, de hogy egy csomó ilyen dolog lehet, ami miatt például elhúzódik egy megfázásos betegség 2 hétig, 3 hétig, ami miatt az van, hogy 1 hetet megy közösségbe, 2 hetet van otthon, és lehet, hogyha valamit másként csinálnánk, akár étkezés, amiről beszéltünk egy korábbi adásban már, vagy mondjuk a vitaminok, vagy akár orspré, vagy nem tudom, sópárna, vagy nem is tudom, milyen példákat hozzak fel, akkor ezt kiküszöbölhetnénk. Szóval mindig kell használnunk orsprét, hogyha megfázik mondjuk a gyerek itt az őszben.
Hát ebben igazából megoszlanak a vélemények, vannak új irányzatok, ahol azt mondják, hogy nem, hanem inkább belsőleg kell adni allergia elleni gyógyszereket, amik csökkentik a nyálkahártya duzzanatot, mert hogy az orspréhez hozzá lehet szokni, és az kellemetlen és tartós ornyálkahártya duzzanatot tud előidézni, annak ellenére, hogy pont azért adjuk, hogy ez ne legyen. És van, aki azt javasolja, hogy elég csak a sűrű váladéknak a kiöblítése, vagy a váladékot ki kell fújatni a gyerekkel, vagy hogyha nem tudja, akkor ki kell szívni onnan. Tehát itt valahogy ütköznek a régi iskola elvei, meg az ifjú titánoknak a gondolatai, meg az újabb kutatási eredmények, amik hát, olyanok, amilyenek, aztán ezeket össze kell fésülni. Elrontani, hogyha arra térünk vissza, amit mondtál, én szerintem ez nem lehet elrontani, és nem kell, hogy a szülő hibásnak érezze magát azért, mert valamit nem jól csinál, és most tegyük ezt idézőjelbe. Ez szerintem ez azért van, mert nem tudják, hogy mit kéne tudniuk. És hogyha a doktor vagy a védőnő nem mondja el az első találkozások alkalmával, hogy mi is az a néhány dolog, ami fontos. Az összes többi nem fontos, csak néhány dolog az fontos, és ezeket ilyen mantraszerűen nem ismételi el többször, mert az, hogy egyszer elmondja mondjuk egy újszülött gyerek anyjának, az nem fogja megjegyezni, mert annyi minden mással van elfoglalva. De hogyha időről időre megismétli és elmondja, és nem csak megemlíti, hanem azt mondja, hogy ugye így csinálja, és akkor elmondja, hogy kell csinálni, akkor csak megragad. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nem kielégítő a kommunikáció. Na. A védőnökkel is, meg az orvosokkal is, és mindig arra hivatkoznak, hogy nincs idő. Hát szerintem meg arra van idő, amire csinálunk időt.
Meg erre nagyon fontos, erről nekem az a történet jutott eszembe, amikor a harmadik, a legkisebb gyerekem beteg volt, még pár hónapos, szerintem megkockáztatom, hogy ilyen 3-4-5 hónapos pici baba volt még, és azért emelem ki, hogy a harmadik gyerekemmel, mert hogy addigra már azért felszedtem némi tudást azzal kapcsolatban, hogyha betegek, hogy gyerekek mit kell csinálni, de például én nem tudtam azt, hogy a pici babánál a fülgyulladás az nagyon veszélyes, és hogy valami belső hang szólt rám, hogy péntek, nem tudom, este 9-kor írjak a gyerekorvosunknak, hogy látom, hogy fáj a gyereknek a füle, mert hogyha oda nyúlok, nagyon felsír, szóval, hogy ezeket már így tudom, hogy hogy kell ellenőrizni, és akkor valamiért úgy éreztem, pedig fogalmam se volt, hogy ez mennyire fontos, és írtam neki, hogy fáj a füle, és akkor képzeljétek el, hogy más kerületben lakik nekünk a gyerekorvosunk, és akkor mondta, hogy jó, akkor apuka öltözzön, és akkor már állítja is ki a receptet, és akkor menjek, és akkor az ügyeletes patikába váltsuk ki az antibiotikumot, mert hogy ezt nem szabad. Nyilván tudom, hogy ezzel kapcsolatban is megosztanak a vélemények, hogy most antibiotikum vagy mi kell ilyenkor, de hogy én például ezt nem tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon fontos információ lenne, és hogyha mondjuk valaki nem olyan bátor, hogy péntek este 9-kor zaklassa a gyerek orvosát, mint én, akkor lehet, hogy nem tudja, és ki tudja, mi tud történni ilyen esetben.
A fülgyulladás az kisgyerekeknél ugyanolyan alattomos, mint a húgyúti fertőzés. Tehát akkor, hogyha egy gyerek rosszul érzi magát, látszik, hogy sírdogál, vagy nagyisten lázas, akkor a fül és a húgyúti probléma az, amire azonnal gondolni kell. Főleg fiúknál a húgyúti fertőzés a sokkal veszélyesebb. A fülgyulladás az lehet fájdalommentes. Mindenkinek más a fájdalomtűrő küszöbe, és van, aki már egy kisebb szédülésnél, mert hogy a fülfájás szédülést is okozhat, akár hányást is, oda kap a füléhez, de van, aki nem. Van olyan gyerek, akiről úgy vesszük észre, hogy esetleg a füle lehet, ami fáj, hogy nem tud egyenesen menni, vagy elkezd hányni. Nem agyhártyagyulladása van, hanem az egyensúlyszerv a fülben, az, most nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor úszik a folyadékban, és ezért az egyensúlyozás az nagyon zavart. Ezt felnőtt emberek érezhetik, hogy hátrahajtom a fejemet, akkor nem érzem, hogy szédülnék, előrehajtom, akkor érzem, hogy elindul a szédülés. Tehát ez a belső fülben a folyadék szint, amit a gyerek nem tud elmondani, hanem látszik, hogy kacskaringózva jár. jár, vagy elkezd hányni. Vannak olyan gyerekek, akiknek a fülfájás sugárzik, tehát egyébként is sugárzik, sugározhat a fülfájás mindenfelé, de például egy fog, vagy egy állkapocs fájdalomban érzi, azért, mert ahogy nyel, akkor az a nyelő izom, az húzgálja a belső hallójáratnak a falát. Nagyon-nagyon egyszerűen tudjuk felnőttként ezt az egészet lemodellezni, hogy repültök a repülővel, és érzed, hogy majd kiszakad a dobhártyád. Nyelsz egyet, és akkor javul. Tehát a fülgyulladásoknál ez van, hogy a dobhártya külső, tehát külső hallójárat felé eső, meg a belső fül felé eső részén a nyomás nem ugyanolyan. És éppen ezért vagy kifelé dudorodik az a dobhártya, amikor sok folyadék van és tolja kifelé, vagy befelé húzódik, amikor viszont az orr van bedugulva, és egy vákum keletkezik befelé. Tehát ezt a nyomást kell kiegyenlíteni. Olyan dolgokat kell csinálnunk, amivel ezt kiegyenlítjük. A gyerek elkezd ásítani, sírni, ordítani, ez a próbálja ezt a nyomást kinyitni. De hogyha ez nem megy, akkor meg orrcseppet, vagy hogyha annyira erős a gyulladás, akkor valóban antibiotikumot kell adni. És vannak olyan esetek, amikor látatlanban is lehet antibiotikumot adni, úgy látatlanban, hogy nem kell fülorgégészhez küldeni, mert hogy annyira egyértelműek a tünetek, hogy az nem lehet más, csak fülgyulladás.
Igen, és ott én nagyon sokáig nagyon rosszul éreztem magam, mert ugye annyira pici baba volt, és egyébként akkoriban költöztünk, tudjátok, egy új helyre, és hogy szívtam én az órát, de hogy akkor egyébként még nem volt nozibong, hanem a porszívós megoldás volt, és akkor hát tök emlékszem arra, hogy valószínűleg nem szívtam eleget az órát, és hogy nekem az egy ilyen tök rossz időszak volt, hogy így az volt bennem, hogy így, úristen, ezt majdnem én okoztam valami nagy tragédiát neki azáltal, hogy ezen így görcsöltem, és akkor utána volt az az adásunk, amikor a nozibóról beszéltünk, meg kaptunk mi is nozibót, és például az nekünk abból a szempontból nagyon sokat segített, hogy ez egy ilyen sokkal halkabb eszköz, és ezáltal nem volt bennem az, hogy akkor most nem tudom, éjszaka óránként szívom a gyereknek az orrát.
Egyébként, hogyha szívemre teszem a kezem, akkor én 7 éve vagyok anyuka, egy csomószor volt olyan, hogy megint ki kéne szívni a gyerek orrát, de hogy ordítani fog.
Igen.
És akkor gyere, fújjuk ki, és így megnyugtatgattam magamat, hogy biztos eléggé kijött. De igazából tudom, hogy szívni kellett volna.
Én ilyet soha nem csináltam.
Mi nem szívtad a gyerek orrát?
Nem, soha nem nyugtatgattam magam, hogy nem horkol annyira, nem keltem fel, hogy kiszívjam. De nagyon horkol. Nem horkol annyira.
És akkor elhúzódik a betegség, igen. És nagyon-nagyon jól tudod, hogyha akkor ott kiszívtad volna, meg utána kiszívtad volna, akkor most nem itt tartanátok.
Igen, uh-huh. Igen.
Ez az orrszívás nagy nehézség, te is azt tapasztalod a visszajelzésekből az anyukáknál, vagy ilyen szeretnék valahogy kihúzni, megúszni?
Persze, szeretnék, és akkor kezdenek enyhébb módszereket használni. Van ez a kézi pumpás, ami nagyjából semmit nem csinál, akkor a szájjal szívós, ahol ott van benne egy kicsi ellenérzés is, hogy mi van, hogyha én szippantom le azt a váladékot, amit a gyerekből kiszívok. És akkor vannak az eltökéltebbek, akik használják az orrszívó-porrszívót, ami nem biztos, hogy a nagyon erős, mert azt gondolják, hogy ha jó erős fokozatra kapcsolják a porszívót, akkor jó erősen fogja kiszívni a gyerek órát, és akkor beledugják porszívónak a kis oliváját, ezt a végét a gyerek órába, és ott tartják. És hogy ott tartják, a gyereknek szűk az orrjárata, nagyon lazák a szövetei, és abban a pillanatban, hogy rácuppan erre a kis szívó lukra a nyálkahártya, vagy az orrkagyló, és mi történik? Hát megduzzad, még jobban megduzzad, mint ahogy ő remélni. És pont ellene van annak, mint amit tenni szeretne. Tehát az, hogy ki lehessen nyitni a gyerek órát, így pont bedúzzad. Tehát, hogy szerintem az anyukáknak kellene ilyen rövid képzéseket tartani, amiben ilyen tök egyszerű dolgokat elmond, hogy szívd a gyerek órát, 15 másodperc, vagy 30 másodperc. És akkor mivel szívjad? Mennyi ideig? Nem kell a kezeden kipróbálni, hogy rácuppan-e a tenyered bőrére az orrszívó, mert ha az már oda rácuppan, és így meghúzza, az már régen rossz. Tehát vannak olyan porszívók, amik nagyon durván szívnak, és azt gondolják a szülők, hogy ez itt tuti lesz, közben meg nem. Ezzel szemben a nozibónál nem ilyen elven működik, tehát nem vákumos elven működik, működik, és így is tök jó ki lehet szívni a sűrű, meg a hígabb váladékot is, és nem okozunk nyálkahártya duzzanatot, ami egy ilyen ördögi kört indít el.
Ti próbáltátok már magatoknak porszívóval kiszívni? Hát én mondtam a férjemnek a múltkor, hogy konkrétan olyan, mintha az agyamat szívnák ki a porszívó. Szóval, és hogy már ilyen lelkiismeret futásokról beszélünk, akkor az itt eszembe, hogy a nozibó előtti időben ezzel kínosztam a gyerekemet. Kettőt is. Szóval, hogy az brutális.
Hát ez érzése valóban olyan lehet, de azért nem lehet az agyát kiszívni vele.
Hát nyilván tudom, de hogy így kb. Így azt érzem, hogy így mi, onnan bentről tényleg mindent ki. Nyilván valószínűleg a taknyot is kiszívja, de hogy mondjuk a nozibó, tudom, hogy vagy nem tudom, hogy ti tudjátok-e, mert most utána olvastam, felfrissítettem a nozibós tudásomat, hogy a legkisebb fokozat bőven elég arra, hogy mindent kiszívjon, és hogy gondolom ez már csak ilyen pszichológiai trükk lehet a dolognak, hogy jó, akkor kapcsoljuk nagyobb fokozatra, meg adjunk az anyukáknak ilyen lehetőséget, mert az majd megnyugtatja, hogy még erősebb, de a legaljább az is elég bőven. Tök durva.
Hát végül is a nózipóval, meg minden egyes orrszívóval az orrüreg alsó részében meggyűlt váladékot, meg az arcüreg felé való nyílást kellene kitisztítani, és ezen keresztül az arcüreget. Tehát nem kell ezt annyira föltolni, mint ahogyan úgy az ember gondolná, hogy jó, bele kell tuszakolni az orrába, és akkor majd nagyon jó lesz, mert hogy a váladék azért lecsurog ide alulra, és a dugulás az alsó orrkagylónál van. Tehát egészen ezzel a puha fejjel, ami a nózibónak van, egészen lágyan bele lehet dugni az órában, nem kell föltuszakolni, hanem csak annyira, hogy alulról, illetve azt, hogyha szemfelé fordítjuk, és fölfelé egy kicsit a szívónyílást, akkor meg az arcüregnek a nyílásához jutunk el, és onnan az arcüregből fogja kiszívni a váladékot. Egész messziről is képes. Nem csak úgy, mint a vákumos szívók, amik csak ott szívnak, ahol a váladékot megtalálják, vagy valami szövetet, amire rá tudnak cuppanni.
Jézusom, ahogy mondod, az arcüreget, nekem amikor gyerek voltam, mindig azzal riogattak, hogy majd arcüreggyulladás lesz, és fel kell szúrni. De hogy azt sose tudtam, hogy mit jelent a felszúrás, csak így, ahogy mondod, most is az jut eszembe, hogy így van egy nagy varrótű, és azt föltolják ide, de nem tudom, hogy zajlik, mert hál' Istennek sose kellett, valószínűleg kellőképpen megfélemlítettek.
Én tudom.
Te tudod? Jaj.
Nekem szúrták fel.
És azt hogy szúrják fel?
Meg a fülemet is nagyon-nagyon sokszor szúrták fel.
Úristen!
De nagyon sokszor. Szóval legalább, nem tudom, 10-szer. Nagyon-nagyon sokszor. Komolyan. És egyébként az egyik fülemnél nem is annyira jó a hallásom, és valószínű, hogy a sok felszúrás miatt, ugye, hogy hegesedett, jól mondom, igen. Bogi, hogy hegesedett a dobhártyám. Aha.
Jézusom.
Igen, én nagyon ilyen fülfájós voltam gyerekként, úgyhogy...
Én is az voltam, és mindig betették azt a gézlapot, azt a ilyen gyulladás csökkentős, vagy nem tudom milyen gézlapot, és mindig, amikor kihúztam, azt úgy szerettem.
Én is emlékszem, én nem annyira szerettem. Meg egyébként tudjátok, én nekem felnőttként is kellett, amikor megszületett a második gyerekünk, akkor nagyon-nagyon sokszor volt fülgyulladásom abban az évben. És gondoltam is, hogy na, nem akarom hallani a sok sírást, és akkor így megbetegítem magamat. És akkor azon a télen vagy 4-szer voltam a fülészeten, és akkor ez a gézcsíkot beletekerik. Ja, Istenem, borzasztó élmény.
Korábban, évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt nagyon invazív, nagyon durva volt a fülorgégészet. Tehát, hogy átmosták az arcüreget így. Felszúrták bele a folyadékot, és átmosták. A fülgyulladásnak is ez volt a kezelése, hogy ahol geny van, azt ki kell üríteni, nosszal megvan, hogy a dobhártyának melyik részét lehet megszúrni, és azt meg is szúrták, és aztán ki is szívták onnan a genyet, és aztán amellé még kapott antibiotikumot. Most ezért egy kicsit már óvatosabb, bár nem tudom, hogy jó-e az, hogy mindenre meg antibiotikumot adunk. Mert hogy most ez van. hogy valahol gyulladás van, adjunk antibiotikumot. Az, hogy a váladékot kitenyészteni, hogy milyen kórokozó van benne, és célzott antibiotikum, hát az ritka esetben fordul elő, csak akkor, amikor már nagyon gáz van.
Nem úgy van erre kapacitás. Hál' Istennek nekünk tök szerencsénk van ilyen szempontból, mert nem kapunk mindenre. Most a gyerekek nem kapnak mindenre antibiotikumot, úgyhogy ez nagy kincs, de én is nagyon sok anyukától hallom, hogy az az első látatlanba is fölírják csak. El se kell hozni a rendelőbe a gyereket. Fölírom az antibiotikumot, majd jobban lesz.
Mondjuk a fülgyulladásoknál nem mindig van szükség antibiotikumra, mert nem mindig kórokozó okozza, hanem mondjuk egy reflux. És a kis csecsemőkori refluxoknál kell arra figyelni, hogy van-e szövődmény. És ez a szövődmény, ez lehet tüdőgyulladás, hörkurút, lehet a reflux miatt, mivel hogy nem úgy hány, mint ahogy mi már megtanultuk felnőttként, hogy nyisd ki jól a szádat, hogy ott jöjjön ki, hanem órán száján jön ki. Nincs meg még ez a hányási technikája, és van, amikor csak mindig a, most utalnék vissza erre, a repülőn utazunk és nyeldeklünk állapotra, tehát addig a belső fülnek a nyílásáig megy el mindig az anyatej, meg a nyomornedv, meg a gyomorsavnak a keveréke, és az ott irritálja, az ott bedugul, és akkor jön a fülgyulladás. Tehát egy része ezeknek lehet anatómiai ok, hogy ott szűkebbek a járatok, ami gyerekeknél így van, hogy az orrjárat is, meg a belső fül is szűk, meg az összes légutat alkotó csövecske. A másrészt az, hogy van valami, például a reflux, ami rendszeresen előfordulhat, és az okozhatja ezeket a fülgyulladásos tüneteket, vagy pedig az, hogy egyértelműen kórokozók vannak ott.
És egyébként a sok antibiotikum az nem gyengíti meg a immunrendszert, vagy a védekező képességet, tehát hogyha mondjuk viszonylag sok antibiotikumot eszik valaki, és utána nem potolja vissza, vagy nem erősíti közbe probiotikummal, vagy bármivel, akkor az ugye ott ledarálja a bélrendszert, meg mindent ott a baktériumokat.
Igen, itt most, ahogy mondod, ezt két dolog jut eszembe, egyik az antibiotikum rezisztencia, tehát hogyha túl sokszor kapja ugyanaz az antibiotikumot, ugyanabban a csoportba tartozó antibiotikumot, vagy egyáltalán túl sok antibiotikumot kap, és nagyon széles hatásút is, akkor előbb-utóbb a kórokozók túl akarnak élni, és rezisztensek lesznek. Ez egy nagyon nagy probléma az antibiotikum terápiában, általánosságban is, és mindenfajta betegségnél is, akár egy műtét utáni antibiotikum adásnál is, hogy nagyon-nagyon sok a rezisztens kórokozóknak a száma. A másik pedig az, hogy amit említettél, az a bélflóra. Tehát egyre többet foglalkoznak a mikrobiommal, a pro- és prebiotikumokkal, a szimbiotikumokkal, ami addig tágítható ez a kör, hogy akár létezik olyan, hogy bél-agytengely. Tehát, hogy az idegrendszerünk is úgy működik, ahogyan a bélrendszerünk állapota mutatja, és ugyanúgy van már béltüdőtengely, és hogyha a béltüdőt vesztük, mint a légúttaknak az egyik részét, akkor az elválaszthatatlan a fültől. Tehát az már nem megy, hogy azt mondjuk, hogy hát itt a tüdőm és az a tüdőgyógyászat tartozik, a légcsövem meg a gégém az már a fülorgégészet tartozik, hanem kell, hogy legyen nem csak az orvosoknak a gondolkodásmódjában, hanem az embereknek a gondolkodásmódjában is az, hogy a légút az egy egységes rendszer, ami az orrjárat, de az orrnak a bemenete is beletartozik, a külső fül is beletartozik, a külső belső hallójárat is, de a gégém is, a szám is, és a tüdőm is, meg a legkisebb léghólyag is. És hogyha így veszük, akkor a bél-tüdő-tengely, az tulajdonképpen hat a főre is. Tehát, hogyha ha tönkreverik a bélbaktériumflórát, ami persze személyre szabott, akkor hogy lehet várni azt, hogy jól működik az immunrendszer, amikor a bélrendszerben van az immunsejtjeinknek egy jó része, például a vastagbélben.
És most, hogy mondod a légutakat, eszembe jut a metodomúnos Kovács Eszter, aki ugye foglalkozik így a mindfulness-szel, meg meditációval, jogával, és hogy ő mindig, amikor jogázunk, azt szokta mondani, hogy lélegezz. És hogy egyébként az, hogy veszel egy nagy levegőt, hogy tényleg, amikor úgy veszed a levegőt, hogy belegondolsz, hogy akkor ez most tetőtől talpig a új tiszta levegő átmegy rajtad, hogy ez mennyire fontos, hogy a levegő, és hogy ez át tudjon járni rajtad, az egy mennyire alapvető dolog, és hogy mennyire nem foglalkozunk vele, pedig, hogy amikor elkezd szorongani vagy pánikolni, a gyerek rögtön hevesebben kezd el levegőt venni, vagy hogyha nagyon valamire koncentrálsz, akkor elfelejtesz levegőt venni. Most olyan érdekes, hogy ezt mondtad, és hogy így összeállt a fejembe, hogy ez mennyire fontos.
És gondoljátok meg, hogy a tornaórákon mit mondanak a gyerekeknek, fussál. És akkor fut, és akkor kiáll a sorból, mert szúr az oldala, akkor jönnek a megjegyzések, hogy na már ezt se bírod. És közben senki nem mondta el neki, hogy az orrán vegyen levegőt, hány ütem alatt szívja be, hogy fújja ki, mire figyeljen, hosszabb legyen a belégzés, vagy rövidebb legyen a belégzés, mikor jó, hogyha kinyitja a száját, ne lihegjen a száján keresztül, mert akkor előbb-utóbb jönnek az izom tünetei, meg jön ez a lépszúró érzése. Senki nem mondja el neki. És az, hogy hogy vesz levegőt, az tulajdonképpen a légutaknak a tisztántartásáról is szól.
Igen. És aztán utána innentől meg egy lépés, hogy hol vesz levegőt, hogy a mai gyerekek állandóan vagy osztályterembe, vagy csoportterembe, vagy otthon ülnek a négy fal között, és akkor mondjuk adott szeptemberben mondjuk, ha van olyan szerencsés, hogy olyan tornatanáruk van, hogy mondjuk kiviszi a tornaórára, és fut kettő kört, és már másnap lebetegszik. Mert nem úgy tud reagálni rá a szervezete, mert nem ehhez szokott. Nem?
Igen.
És ugye ezzel kezdted az adást, hogy a jó alvás, a megfelelő mennyiségű természetben, friss levegőn lét, a jó kajálás.
Igen.
Az antibiotikummal kapcsolatban, amikor szedjük az antibiotikumot, közbe szedjük a probiotikumot, vagy utána? Vagy közbe is, és utána is?
Hát valójában az antibiotikum szedés az egy hosszadalmas, több napig tartó folyamat, ami, hogyha nem szedjük az idő alatt a probiotikumot, akkor ő megteszi a dolgát. Tehát a probiotikumot azt közben is kell szedni, az antibiotikum szedés közben. Általában 5-7 napig kapják, tehát túl hosszú idő lenne probiotikum nélkül hagyni, de nem szabad elfejteni a prebiotikus rostokat sem, mert különben akkor a probiotikus baktériumtörzsek mind szaporodnak. Tehát a megfelelő rosttartalom, azok az oldhatatlan rostok, amik szaporodnak, és amiket felhasználnak ezek a jó baktériumok, azok is szükségesek. Tehát nem mindegy, hogy a betegség alatt mit eszik valaki. Ne szénhidrátokat egyen, egyszerű szénhidrátokat, vagy könnyen felszívódó szénhidrátokat, és mindenféle értéktelen gumikaját, hanem rostokat tartalmazó ételeket. Az a fontos, hogy a probiotikum és az antibiotikum között legyen a bevétele között legyen idő. Tehát 2-3 óra legalább, mert különben akkor a probiotikus törzseket is kinyifantja az antibiotikum. Utána is érdemes még beszedni, főleg akkor, hogyha a probiotikum adás ellenére azért az antibiotikum szedés alatt jönnek béltünetek, tehát hasmenése lesz. Akkor meg még inkább érdemes az antibiotikum szedés után is folytatni a probiotikumokat. Kicsit óvatosan mondom mindezt, mert hát mindenkinek mindenfajta probiotikum nem jó. Tehát, hogy ez is személyre szabottan kéne. Volt egy olyan ér, amikor mindenki laktobacillus acidophilust kapott, és ennek van is csak egy komponens, ennek van is oka, mert hogy az a fő, az a vezér. És vannak ilyen elméletek, hogy kövesd a vezért el, ha működik, tehát az acidophilus az ott van, akkor az összes többi probiotikus törzs berendezkedik mögé. Csak most már olyan nagyon sokféle az ő történelmi nagy probiotikumot tartalmazó komponensek vannak, vagy készítmények vannak, és persze ezen belül mindenki licitál a másikra, hogy enyémben ebből van több, az ötből az öt font, enyémben abból van több, és nagyon-nagyon sokféle probiotikumot lehet kapni. Hát ember legyen a talpán, aki ehhez, vagy ebben el tud igazodni. Vannak olyanok, amik bekerültek a köztudatba, mondjuk egykomponensűek, úgy, hogy sose voltak a normál flóra tagjai, aztán jöttek a kutatások, és kiderítették, hogy nem baj, hogy nincs, és most szándékosan nem mondok nevet, nem a normál flóra tagjai, de azért védenek az antibiotikumok káros hatásaival szemben. Tehát mindenféle elmélet megjelent, mindenféle javaslat van, mindig az erősebb kutya szabja meg a lehetőségeket, de igazából a személyre szabott mikrobiom visszapótlása lenne a lényeg. Tudom, hogy ez állandóan, meg mindenki tudja, ez állandóan változik. Mert az étkezésünknek, a lelkiállapotunknak megfelelően változik, de azért mégiscsak lehet egy személyre szabott egyéni mikrobiom jelleget meghatározni.
De hogyan?
Erre vannak vizsgálatok, székletvizsgálatok. Igen, van nem. Genetikai mikrobiom meghatározás is.
Nekem most pont csináltunk volna ilyen mikrobiom vizsgálatot egyébként, és ahogy megmutatta a doktor úr, hogy ez mi, ezután, tehát miután elküldöd a mintát, és megvizsgálják egy 50 oldalas, egy oldalon körülbelül 15, nem tudom, mi van ott, tehát hogy ami a belemben van, a bélrendszeremben, azt ugye így letérképezi, és megmutatja, hogy melyik van jó tartományban, és hogy mit tegyél ahhoz, milyen tápláléki kiegészítőket, vagy csak alapjáraton élelmiszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, mit ne egyél, mit egyél, hogy helyre jöjjön a mikrobiom rendszered, vagy ezt nem is tudom, hogy
kell egyensúly.
Mondani. Az egyensúly. Aha.
Azt a mindenit. Látjátok? Erről beszéltem, igen, hogy mennyi minden van, amiről nem tudunk.
Valahogy a prevenció miatt ennek kéne életszerűnek lenni. Tehát, hogy tudjuk, hogy működünk, hogy vagyunk összerakva. Mi az, ami... Például, igen, itt van a hőmérés. Én el szoktam mondani, főleg az elsőszülött gyerekek a szüleinek, hogy mérjék meg a gyerek hőmérsékletét akkor, amikor teljesen jól van. Ne akkor kezdjük el mérni, amikor valami baj van, mert nem tudjuk mérni az alaphőmérséklete. És akkor mérje meg 2-3 napon keresztül, reggel, délben, este. És akkor meglátjuk, hogy a reggeli hőmérséklete milyen, hogy emelkedik délre, vagy hogy változik estére. És ezt akár meg lehet ismételni 2-3 hét múlva, és abban már lehet egy átlagot venni, és meg lehet nézni, hogy az én gyerekem például hogy működik. Mert van olyan, akinek az alaphőmérséklete 36,2, és ő már 37-nél rosszul van, vagy a másik gyerek meg még 39-nél sincs rosszul. Mert neki magasabb a testhőmérséklete, és jobban bírja a magasabbat. Tehát nagyon fontos lenne egészséges állapotban tudnunk saját magunkról, és akkor itt mennék vissza a tudatosságra. A légzésnek a tudatossága, az evésnek a tudatossága, az se baj, hogyha valaki zabál 2 napig. Csak tudjam, hogy én most zabálok. Mert ez most jól esik, mert szomorú vagyok, meg mit tudom, de nem ez a normál állapotom, hanem ez egy kibillent állapotom, de ez majd el fog múlni. Tehát a tudatosság mennyire nagyon fontos. Hogy tudjam azt, hogy lépek, hogy megyek, hogy én most egy úton haladok valahová, és tudom, hogy miért lélegzem. És nekem ez a veszőparipám, hogy a gyerek az mintakövető. Tehát, hogyha látja, hogy a szülei szét vannak esve, akkor neki ez lesz a minta. De hogyha azt látja, hogy a szülei abban a pillanatban szét vannak esve, és az anya azt mondja, hogy figyelj, én most nem tudom ezt így, nem tudom, hogy oldjam meg, de azon vagyok, hogy megoldjam, akkor látja azt, hogy egy ilyen szétesett állapotban, hogy kell kijönni. És mondhatok én akármit, a gyerek az nagyon gyorsan rájön arra, hogy kamuzok. És akkor megkérdezi, hogy anya, te hallod, amit beszélsz, vagy csak mondod? És azért ez egy kemény kritika lehet.
És amikor betegek egyébként, ez annyira hatványozottan fontos nálunk. Például az van, hogy a férjem ilyen nagyon aggódik a gyerekekért, és hogy nálunk ez ilyen állandó vita téma, hogy ő így, tudjátok, bepánikol. És akkor mondtam neki, hogy léci, tudom, hogy így ez, hogy tudom, hogy miért csinálod, hogy aggódsz, mert szereted és félted. De hogy ő most nincs jól, és hogy ő azt várja tőled, hogy megnyugtasd, hogy te legyél az ő most kizökkent állapotából, amit mondasz, a stabil pont, meg anya, meg apa. És hogyha most te bepánikolsz, mert elesett, mert lázas, már hány, meg nem tudom, akkor azzal nem megnyugtatod, hanem még tovább görgeted neki ezt a rémült, feszült, nem tudom, szorongós, vagy egyáltalán egy új állapotot, amit akár korábban nem élt meg. És hogy így az lenne ilyenkor a legfontosabb, és hogy tudom, hogy most ez ilyen meglepő példa, hogy ezt hozom, de hogy például a Nozibónál én azért szeretem azt, ahogy kinéz, mert hogy gondoljatok bele, tehát, hogy a gyerekemnek mennyire más az, hogy behozom azt a baszott nagy porszívót azzal a nagy hanggal, vagy ott van az a kis rózsaszín, vagy kék, vagy cuki kis zöld mackó, és akkor nem tudom, elnevezzük, nálunk teljesen meglepően ő is Sziszi Maci lett, és akkor az összes macinkat így hívják, és akkor hozzuk Sziszi Macit, és akkor van egy ilyen kis cuki kis mackó, és akkor azzal megcsináljuk. Szóval hogy ezek mennyire ilyen apróságok, nem, hogy így megkönnyítsük a gyerekeknek ezt az időszakot, mert hogy ez őket is nagyon megviseli, amikor betegek.
Igen, lehet ez egy, most lehet, hogy furán hangzik, de egy ilyen családtag ez az eszköz. Tehát ő értünk van, és nem ellenünk van. És főleg, hogyha nem fájdalmas, kellemetlen lehet, de nem fájdalmas az az orrszívás, amit muszáj megcsinálni, akkor meg a bizalma is megvan. Vagy akár el tudjuk mondani, a gyerek bizalma megvan, akár el tudjuk neki mondani azt, hogy ez most nem lesz olyan nagyon jó, de mindjárt túl leszünk rajta, és ez azért kell, hogy jobban tudjál levegőt venni az orrodon. És amikor vége van a procedúrának, és megkérdezzük, hogy ugye jobban érzed magad, akkor ez egy nagyon fontos visszaerősítés. Az a saját teste figyelése miatt is, meg hát a közérzete miatt is. Mert az biztos, hogy nem jó, amikor tortyog, szörcsög, és vissza akarja tartani ezt a váladékot, mert fél a porszívótól.
Én még egy kérdést ide felírtam magamnak, hogy mindenképpen tegyem fel, az pedig a vitaminokkal kapcsolatos, hogy amikor a gyerek beteg, akkor elkezdjük tömni vitaminokkal. C-vitamin, MLD-vitamin, multivitamin, ilyen vitamin, olyan csepp, hogy ezzel jót teszünk, vagy sem. Mert az én fejemben van egy ilyen urbán legenda, miszerint, hogyha beteg a gyerek, akkor multivitamint ne adjunk neki, hanem csak C és D-vitamint. Ez igaz? Ezt jól tudom?
Igen, pontosan így van, mert a vitaminokat ugyanúgy a kórokozók is felhasználják. Tehát egy olyan dús, tápdús közeget kapnak, amiben vidáman szaporodnak. Ugyanígy van a láznál is. Tehát nem véletlenül van láza a gyereknek akkor, amikor beteg, mert az a kórokozók ellen dolgozik. Ha mi lecsökkentjük extrém módon a lázat, akkor olyan, mintha mínusz 20 fokban mesztelenül így kiállnánk az ablakba, hogy hajrá, lehet ide jönni, nem is fázom. Tehát az éppen utat enged a kórokozóknak. Vannak olyan vitaminok, de mondjuk a C-vitaminról is mostanában így megdőlöget, hogy érdemes-e olyan extrém nagy mennyiséget adni, de azért még mindig állja a sarat a C-vitamin, hogy az jó, amikor az akut betegségek indulnak, főleg a kezdeti szakaszában. A D-vitaminről meg egyre inkább úgy beszélnek, mint nem vitamin, hanem hogy az immunrendszer működésében szerepet játszó hormon. És milyen labordiagnosztikai képzéseken fordul az elő, ahol végre elmondják, vagy lehetséges elmondani a doktoroknak is, hogy azért megosztó az, hogy naponta kis adagokat adunk, egy ilyen éppen kis adagot a gyereknek vagy felnőttnek, vagy használunk olyan időszakokat, amikor nagy dózisokat adunk. És például erről szól ez, amit említettél a betegség kapcsán, hogy ott lehet nagyobb dózisokat adni. Tehát rövid ideig szedi a gyerek, vagy a felnőtt, és azoknak valóban van az immunrendszere való hatása. Másképpen működik a vitamin, és a megfelelő vitamin tartalmú táplálék. Tehát most joggal meg lehetne kérdezni, hogy multivitamin nem lehet adni, de piros gyümölcsöket meg toljuk bele a gyerekbe, hogy ez hogy van. Hát az úgy van, hogy a vitaminok jó része az nem természetes vitamin, tehát nem természetes formában kivonat, vagy formában van, hanem így össze van rakva a B-vitamin, a C-vitamin, meg a különféle B-vitaminok egymás mellé, meg az ásványanyok, de ezekből hiányoznak azok az egyéb összetevők, amik egy gyümölcsben, zöldségben benne vannak, és tök másképpen szívódik föl, nevezzük ezt egy ilyen vitaminizolátumnak, ami egy gumivitamin, vagy bármi, mint az, ami egy természetes növényben benne van. Tehát ott nagyon sok olyan módosító, reguláló anyag van még a növényekben, ami fokozza annak a 20 mg C-vitaminnak a felszívódását. Ezzel szemben a mesterségesen előállított vitaminokban ott extrém dózis kell, mert azért, hogy maradjon is valami a szervezetben, mert nem ismeri föl élőként a szervezet. Élőként felismerni és beépíteni a természetből való dolgokat tud, nem azokat, amik mesterségesek.
És például egy ilyen mandulagyulladás, vagy egyéb ilyen megfázásos, gyulladásos folyamat esetén az igaz, hogy a tejtermékeket kerüljük?
Igen, a tejtermékek azok alapvetően nyákképzők, de hát erről is megoszlanak a vélemények. Ha különféle doktorokhoz mennek a szülők, akkor az egyik azt mondja, hogy nyugodtan lehet joghurtot is túróruditi, mert azt könnyen lenyeli, és legalább megeszi. És akkor a másik oldalon meg azok vannak, akik azt mondják, hogy ezt nem jó, mert nyákképző, mert egy fölösleges immunstimulus, egy faidegen fehérje a szervezetnek, ami leköti azt a kapacitást az emésztőrendszerben, amit valójában a védekezésre kéne fordítani. Még egy picit, ha visszatérünk a vitaminokra, nem kifejezetten vitamin, de a vas. ami nagyon gyakran a multivitaminok összetevője, vastartalmú táplálékkiegészítőt, és kifejezetten vastartalmú tablettát sem jó adni a betegségek kapcsán, de most megint csak mondhatjuk azt, hogy a fekete ribizli az teli van vassal. Hát ez más, ez másképpen működik. Tehát fekete ribizli lét lehet adni, amennyit csak akar, megihat. De vastartalmú tablettát azt ne a betegség alatt.
És az, hogy már nyár közepén, vagy ilyen augusztus környékén kezdjük el föltuningolni, tehát hogy mert ugye arra vonatkozott neked a kérdésed, hogy amikor beteg, akkor érdemes-e, de hogy azt akarom kérdezni, hogy már így augusztusban mondjuk kezdjünk el, vagy igazából, hogyha jól csináljuk, akkor... Igen, vadó bologat.
Igen, mert hogyha eszik rendesen a nyári gyümölcsökből, akkor minek kéne ősszel gumivitaminokat adni neki. Csak hát ahhoz meg kell gondolni, hogy milyen alapanyagokat vásárolunk, miből főzünk, milyen a gyümölcs, amit kap, tehát hogy abból tényleg felszívódik-e, tényleg van-e benne az a megfelelő mennyiség, amivel már ő kész lesz az őszre. Mert hát azért van annyi minden nyáron, azért van barack, szilva, szőlő, megy, cseresznye, ribizli, lehetne sorolni, mert hogy azok készítik fel az őszre, és ezért eszünk szezonális gyümölcsöket, zöldségeket, mert azok a következő évszakra kellene, hogy fölkészítsék.
Milyen jó, ki van találva ez a természet nevezetű dolog.
És milyen jó, hogyha hiszünk neki, és azt követjük.
Igen, és nem januárban akarunk paradicsomot enni. Mert januárban nem eszünk paradicsomot, még ha van a boltban, akkor sem.
És mit eszünk?
Sem. Hát akkor savanyú káposztát.
Ugyanez, savanyú káposztát.
Igen.
Így, hogy...
Igen. Meg olajos magvakat. Meg a szalt gyümölcsöket. A szilva például, ez egy zseniális antioxidáns tartalmú növény, akár meddig főzzük a szilva lekvárt, a bioflavonoidok akkor is benne maradnak. És hát ez az, ami fontos. Tehát a szalt szilva, szilva lekvár, cukor nélkül, kanállal.
Most még szerintem éppen.
Most még van szilva.
Még talán, ezen, ezen a hétvégén még talán.
Nem.
Elkezdődik a vizes orrfolyás, és aztán lesz a sűrű fehér, és aztán lesz a zöld vagy sárga, és amíg ide eljutunk, az egy hosszú folyamat a gyereknek a szervezetében, és ezt mi szülők ki tudnánk küszöbölni, hogy így eljussunk egy ilyen fertőzöttségig az orrszívással, vagy azon túl még valamivel.
Besűrűsödik az orrváladék, ahogy te is mondtad, a besűrűsödő orrváladék az viszont táptalaj a kórokozóknak. Hát honnan jönnek a kórokozók? A levegőből. Tehát ugyanezért pislogunk rendszeresen, mert egy állandó védőréteget képezünk a szemünkön, mert a levegő baktériumai különben beletelepednének. Ugyanez van az orrunkban, ugyanez van a szánkban. Ahogyan, ha valaki szájlégző, akkor az egyenesen a tüdőre szívja le a levegőt, ha viszont az orr légző, akkor a kórokozóknak van esélyük ott a csillószörös hámban megragadni, és a nyák azért termelődik, hogy ez ki tudja lökni a felületén ezeket a kórokozókat. Ezért
biológia órán miért nem ezt tanuljuk? De most komolyan. Miért a két szikűekről, meg a két patás, meg a mit tudom én mikről? Miért nem erről tanulunk?
Hogyha nem mozog a csillószőr, mert annyira sűrű lesz a váladék, akkor ott pang ez a váladék, és olyan, mint a táptalaj a kórokozónak. Tehát akkor oda beleragad, elkezd szaporodni. Egyre hátrébb csúszik ez a sűrű váladék, már az arcüregben is benne van, akkor ezek a kis francos kórokozók oda is bejutnak, és akkor egyszer csak megérkezik a sűrű zöld, gennyes váladék. Hát hol lehet ezt az egészet elvágni, úgyhogy meg... A pici gyereknél, a csecsemőnél ki kell szívni az orrát, mert ő orrlégző dominánsan, tehát ő nem fog tudni orrot fújni, viszont az orrán szipókázza be a kórokozókat, nagyobb gyereknél is ki kell tisztítani az orrot. Lehet használni erre az orrszívókat, lehet használni sós oldatot, 0,9%-os sóoldatot, lehet tengervizes oldatot használni, és akkor ezzel ki lehet mosni. Ha szükséges ezek után, akkor meg lehet ornyálkártya duzzanat csökkenést elérni orsprékkel, és akkor jobban szelel az orr, tisztulnak az üregek, és nem tud beleragadni a kórokozó.
Én erre képzeljétek, allergiás vagyok, szóval én minden alkalommal, amikor taknyos vagyok, azon kívül, hogy gyakorlatilag ülő pozícióban alszom, és fél óránként szívom az orrom, nem tudok mit csinálni, mert azonnal ilyen allergiás reakció lesz, és egyszer így eljutottam odáig, hogy annyira hozzászokott a szervezetem, hogy aztán arra kaptam orrcseppet, vagy orrsprét, hogy először leszoktassam magam a orrspréről, és akkor utána, hogy meggyógyítson. Úgyhogy.
Én most nem akarok ilyen márkaneveket mondani, ilyen orrcsepp vagy orrsprével kapcsolatban, de a nyári fülgyulladás során azt mondta a fülorgégész, hogy a legnépszerűbb orrspré, amit használunk általában a gyereknél, azt maximum 5 napig lehet használni. De
lehet,
hogy...
lehet 10-ig is. Tehát hogyha tudjuk, hogy miért adjuk.
De hogy van egy másik készítmény, amit állandóan adhatnánk. Ez igaz?
Amiben van hatóanyag, vagy nincs benne hatóanyag?
Igen, van benne.
Hát hatóanyagosat, ami egyértelmű, és nem növényi eredetű, hanem kémiai hatóanyag, azt nem lehet tartósan adni.
Nemrég vagy szülői értekezletünk, és az óvónéni mondta, hogy csak mak egészséges gyereket vigyünk az óvodába. Ha egy kicsit folyik az orra, ha köhécsel, akkor véletlenül se vigyük be az óvodába, csak egészséges. Tudom, hogy a COVID óta ez van, hogy az óvodába, közösségbe, bölcsödébe, több mindegy, miről beszélünk, beteg gyereket nem viszünk be, de én emlékszem még, amikor bölcsis volt a kislányom 5 évvel ezelőtt, akkor ott azt mondta a dadús, hogy hát akkor majd megtöröljük, kifújjuk az orrát. Ha zöld, sárga, akkor ne vigyük, ha lázas, ne vigyük. De hogy egyébként lehetett vinni a gyereket közösségbe, és most meg annyira ilyen zéró tolerancia van, hogy nem lehet vinni a gyereket, és hogy én azt gondolom, hogy ez sem annyira jó, hogy így teljesen elzárjuk őket, és hogy nem találkoznak semmiféle kórokozókkal, és nem érintkeznek a gyerekek, és aztán meg bekerülnek, akkor meg duplán olyan betegek, vagy sokkal tovább tart, mert hogy nincsenek felkészülve rá. Jól gondolom ezt?
Igen, hát az illúzió, hogy egy gyerek csak úgy mehessen a közösségbe, hogy teljesen egészséges. Hát olyan nincs, nem, lehetetlen. És ez régebben is így volt, hogy próbálkoztak a közösségekben hazaküldeni azokat a gyerekeket, akiknek valamilyen tünetük volt. És én sokszor arra gondoltam, hogy amikor a gyerek túléli a gyerekkorát, ez egy nagyon jó dolog, de hát szerintem 50 éve az a probléma, hogy egészséges egy gyerek az óvodában, vagy nem egészséges, megfertőzze mást, vagy nem. Tehát ez egy örök probléma, örökké, és annyira jó túl lenni az óvodán, amikor már nem annyira mantraszerűen ismételt ez, hogy csak egészséges, csak egészséges. Nyilván akkor, hogyha zöld váladéka van, ha hány hasmenése van, vagy lázas, akkor nem fogjuk elvinni. De az, hogy folyik az orra, és tüsszög egy kicsit, az nem ellenjavalja a közösségbe menést. Hát mi is közlekedünk, a gyereket is visszük metrón itt ott. Amott a COVID-ra visszatérve pedig, pontosan, hogy utána, hogy izolálva voltak a gyerekek, akkor szaporodtak meg a betegségek, hiszen az, amit mondtál, hogy nem találkoztak egymással, nem cserélték ki a kórokozóikat, ráadásul olyan kórokozók is előjöttek, vagy erőre kaptak, amik előtte nem voltak.
Mire gondolsz
például? Sokkal több
például?
Volt a beteg. Hát akár a légúti vírusokból rengeteg sokféle van. Például azok. Ami már egy kicsit enyhült egy közösségben, mert már mindenki immunizálódott, arra a hosszú sok hónapra, amíg kint voltak, addig ezt a közösségi immunitást csökkent, vagy elvesztették. És utána újra kezdődött, mint hogyha újra beszoktatósok lettek volna.
Igen. Meg a skarlát is, hogy megjelent. Hát számomra ez olyan döbbenetes volt, mikor a szomszéd csoportnál láttam kiírva az ajtóra, hogy a gombacsoportban skarlátbeteg van, ami mellette meg ott vagyunk, és akkor most vigyem a gyereket, vagy nem, meg a skarlát, az ilyen középkori betegség volt az én fejemben, hogy te jó Isten, mi ütötte fel a fejét?
Pedig az volt régen is, az egy baktériumfertőzés. Rövid a lappangás ideje, és régebben sokkal szigorúbb szabályok voltak arra, hogy hogyan kell a betegség átvészelése után a szívet, a veséket ellenőrizni. Most ez már nem annyira nagyon komoly. Ennek az egésznek a komolyságát az adta, hogy azt hiszem, hogy pont tavaly, így szeptember-októberben volt Angliában egy nagy, az Egyesült Királyságban egy nagy skarlátjárvány, és tulajdonképpen annak a hulláma jött el ide. És ott komoly problémák voltak az antibiotikum kezelése, mert nem volt elég antibiotikum. Nekem voltak olyan pácienseim, akikkel online tartom a kapcsolatot, és ott a három gyerek egy doboz antibiotikummal indult neki a skarlátkezelésnek, mert nem voltak antibiotikumok. És utána jött ide Magyarországra. Mondjuk itt is elég nehéz az, hogy penicillin tartalmú, az alap G-penicillin tartalmú szirupot vagy tablettát emlékeztek ilyenre? Penicillin tartalmú dolgokra? Szóval azokat nem lehet kapni most Magyarországon. Vannak szélesebb és még szélesebb hatású antibiotikumok, de az alap penicillin szirupja és tablettája az nincs. Pedig hát a skarlátot azzal kéne kezelni. És akkor szeretnék visszautalni az antibiotikum rezisztenciára, elkezdjük nagy ágyúkkal kezelni azt a betegséget, ami már tök jól reagálna újra a penicillinre, akkor mit csinálunk?
Jó sokat tanultunk ebből az adásból.
Így van, nagyon szépen köszönjük. Én még a végére hagyd mondjak el pár dolgot, már csak azért is, mert nekem a tavalyi adás után nagyon sokan írtak a Nozibóval kapcsolatban, sőt rendszeresen ezek az emberek újra-újra is írnak, mert nagyon sokan vásárolták a Nozibó Pro terméket, és nagyon hálásak nekünk, hogy akkor beszéltünk róla, mert nagyon sok mindenkinek könnyíti meg az életét, illetve a gyerekeknek az életét. Pár dolog, ami szerintem ilyen nagyon fontos. Az első, hogy légy, mindenki olvassa el a használati utasítást. Szóval, hogy most ebben az adásban nem mondtunk el mindent a Nozibóval kapcsolatban, de hogy hallok olyan visszajelzést egyébként a Nozibósoktól, hogy ilyen, hogy fürdőszobában használják, miközben fürödnek a gyerekek, meg mindent is próbálnak vele kiszívni. A Nozibóban ugye nincsen szűrő, egyedül a motor résznél, azért, mert hogy tényleg ilyen kakaótól kezdve mindent próbálnak a szülők felszívni vele, szóval, hogy így nem, ez egy orszívó, úgyhogy olvassátok el itt minden esetben a használati utasítást, hogy hogy kell ezt rendesen használni, már csak azért is, mert hogy ugye, amit a doktornő is említett, hogy pici kortól, tehát újszülött kortól, az első naptól kezdve babáknak is lehet használni, és nem mindegy, hogy hogy használjuk. Ez egy prémium kategóriás termék, ami látszik az árán is, de hogyha engem kérdeztek, akkor én is azt mondom, hogy ez egy hosszú távú befektetés, nem egy gyerekre, hanem sok gyerekre, úgyhogy ezzel majd úgy is fogtok találkozni, hogyha utána néztek, és hogy ami nagyon fontos a terméknél, hogy ez egy orvostechnikai eszköz, szóval, hogy sok kommentet látni az interneten, hogy ez nem olyan hatékony, meg nagyon drága, de hogy nem, ez egy orvostechnikai eszköz, biztonságos orvosokkal fejlesztett, szóval tényleg nyugodtan, bátran lehet hozzányúlni. Még egyszer elmondanám, vagy így felidézném azt, hogy ez egy magyar találmány, ezt két apuka találta ki, és Pécs zajlik a gyártási folyamat, és azt hiszem több mint 20 országban a világon lehet kapni.
Hallgassátok meg a múlt évi Nozibós adást, meg az előtti évi adást, amiben Boglárka volt a vendégünk.
Köszönjük szépen nagyon, hogy most is velünk tartottatok, és egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Szia, Bogi!
Sziasztok!
Sziasztok! A mai adást a Nozibó támogatta.
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.